hogyan fiatalodjon az egyházi közösség. Serfőző Levente prefektus, a Szegedi Egyházmegye ifjúsági referensének március első péntekén elhangzott szentbeszéde következik.
Kedves testvérek, először is köszönöm a meghívást és magát a témát, amelyben megszólítottak és meghívtak erre a mai szentmisére. Pontosan így szólt, hogyan fiatalodjon meg az egyházi közösség. Így szólt az a téma, amire fölkértek, és egy pár gondolattal készültem a szentmise keretében. Hogyan fiatalodjon meg az egyházi közösség? Hogyha erre a kérdésre akarok direkt választ adni, akkor hát elsősorban nagy bajba voltam, mert úgy éreztem, hogy csak egyfajta módszer vagy recept ízű válasz jut eszembe. Mit kell tennünk ahhoz, hogy fiatalodjon a közösségünk? És elgondolkodtam, hogy mi minden történik akkor, mikor egy közösség életében belép egy fiatal, vagy néhány fiatal részévé válik egy közösségnek, egy csoportnak. Hát bizony olyankor egészen új stílus, új szemlélet, sőt, néha egészen új vélemények születnek és érkeznek a közösség életébe, ezt hozzák magukkal a fiatalok. Néha ezen megdöbbenünk, ezeken a véleményeken, stílusokon. Egy fiatal a közösség életében olyan, mint mikor gyerekkoromban játszottam, és szerintem ezt mindenki játszotta, mindenki túllépett ezen, és ma is szívesen bedobok egy követ egy tóba, és az az álló víz, ami addig nagyon szépen tükrözte az eget, és ennek is megvan a szépsége, elkezd mozogni. Megmozdítja az álló vizet. Változást hoz mindabban, ami addig rutinszerű volt, ami stagnált, amit megszokott az ember. Egy fiatal hasonló ehhez, olyan, mint egy kő, amelyet beledobunk a tó vizébe. Mindenképpen megváltozik a tó felszíne. Egy fiatal olyan, mint amikor egy családba gyermek érkezik, gyermek születik. Abban a családban hát nem valami, hanem egészen sok minden változásnak indul. A család élete változik meg jó értelemben. Egy kisgyermek képes erre. Amikor fiatalodásról van szó, és erről beszélünk, akkor mindenképpen számomra a változást jelenti. A változást és változásra, megújulásra hívja az egyházunkat. Valahol hasonlóan élhették meg Jézus korában magát, a názareti Jézust és a tanítványait, akik az ő életükkel, tevékenységükkel a zsidóság számára olyanok voltak, mint egy kő. Sőt, hogyha bibliai értelemben mondom, akkor olyanok, mint egy szikla, amelyet bedobtak az álló vízbe, a tó vizébe. És nagyon sok mindent megmozgattak, nagyon sok minden felborult, nagyon sok kérdés fölmerült, nagyon sok minden változásnak indult ennek hatására. És ez csak folytatódott, amikor Jézus feltámadása után elhangzik a missziós parancs, Urunk mennybemeneteljének ünnepén szoktuk ezt felolvasni, a mennybemenetel hegyén hangzik el az a missziós parancs, amelyet jól ismerünk mindannyian. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, mindenkit. És ez a Jézusi gondolat mai napig visszhangzik az egyházban. Menjetek, tegyetek tanítványommá mindenkit. Az egyház küldetése az nem egy projekt, hanem Jézus személyes gondolata, Jézus személyes parancsa, Jézus személyes szavai küldetése, amelyet így fogalmazott meg az apostolok számára, és amelyet az apostolok adtak tovább az ő tanítványaiknak. Nemzedékről nemzedékre ebből a missziós parancsból él az egyház, és így jutott el hozzám, hozzátok, mindannyiunkhoz ma Jézusnak a missziós parancsa küldetése. Az első apostolok, hát nem volt egyszerű helyzetük, hiszen ők maguk is emberből lévén ebben a misszióban, ebben a küldetésben, evangelizációban, amit megéltek, hát elég sok vitával kellett szembesülniük. Bizony, ahogy ők is megfáradtak. Az a lelkesedés, amely kezdetben óriási volt, hát néha falakba ütközött. Az a misszió, ami elkezdődött, az néha megrekedt. És az első apostolok életében bizony szembesülni kellett ezzel. De Jézus ismerte őket, ismer bennünket, és nem véletlen mondta azt, hogy gyertek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok. Gyertek hozzám minnyájan, akik gondokkal küszködtök. Akik most nem tudjátok, hogyan tovább. Akik nem tudjátok, hogy mi legyen a következő lépés. Gyertek hozzám minnyájan. És az első század nagy misszionáriusa, akit azt hiszem nem kell bemutatnom, Szent Pál apostolt, ő maga is átélte, mit jelent misszióban lenni, mit jelent megszólítani különböző kultúrákat és generációkat, és mit jelent a kudarccal szembesülni, amikor nem megy, amikor elutasítanak. Ha felidézzük Szent Pál apostol életéből azt a pillanatot, mikor ott van Athénban, és megszólítja ezt a görög kultúrát, a görög embereket, és elkezd nekik beszélni a több isten hitőeknek az egy élő Istenről, aki emberré lett, olyanná, mint mi, a bűn kivéve. És akkor végig hallgatják Szent Pált, az aténiak egyszerűen nem értik, mit mond. Nem tudják elfogadni. Nem tudnak azonosulni azzal, amiről beszél. És a végén azt találja mondani valaki közülük, na jó, erről majd még máskor meghallgatunk. Hát, mint hogyha egy mai fiatal mondaná, mikor elkezdjük sorolni a parancsokat, elkezdjük sorolni a szabályokat, elkezdjük sorolni tanító szagúan mindazt, ami evangélium örömhír lenne, hát kicsit másképpen fogalmazné mai fiatal, talán nem azt mondaná, hogy jó, erről majd máskor meghallgatunk, kicsit talán kreatívabban, korhűbben fogalmazná meg mindazt, amit gondol erről. De hogy Szent Pálnak szembesülnie kellett ezzel. Ezzel a kudarccal, elutasítással. Szembesülnie kellett az összeesküvéssel. Szembesülnie kellett a börtönnel. Szembesülnie kellett azzal, hogy nem mindig megy minden, nem minden sikerül. Biztos vagyok benne, hogy emberileg még félelem is lehetett benne. Mindaz, ami körülötte történt, aminek neki ment, az félelmet szült benne, és a többi apostolban is. Néha megfáradt. Néha azt érezte, hogy ahogy végzi a szolgálatát, az nem mindig siker, az nem mindig hoz gyümölcsöt. De soha nem felejtette el egyik apostol sem azt az eredeti küldetést, megszólítást, amit magától, a názáreti Jézustól kaptak. Minden fáradtság, minden küzdelem ellenére nem felejtették el Jézus szavait. És azért nem, mert Jézus ezeket a szavakat egészen a szívükbe írta. Amit én is engedek, hogy Jézus a szívembe írjon, az lesz a legfontosabb. Amit engedek, hogy Jézus a szívembe írjon, azt fogom követni. Az fog engem éltetni és vezetni. Engednem kell, hogy Jézus ma is írjon a szívembe, úgy, ahogy az első tanítványok szívébe tette ezt. Idézzük csak fel, Péter és András történetét, amikor ott vannak a galileai tó partján, napok óta küzdenek, napok óta egész éjszaka dolgoznak, és nem fognak semmit. Gondoljuk csak végig, amikor mi több éjszakán keresztül valamiért ébren kell lennünk, dolgoznunk kell, nem bírunk aludni, hát kifacsartak vagyunk, fáradtak. És Jézus több ilyen nap után megy oda Péterhez, és azt mondja, hogy Péter, evezz a mélyre, indulj, vesd ki a hálódat halfogásra. És Péter a maga megtermett férfi emberként, ember létével, hát nagyon tisztelettudó. Hát ha más mondott volna neki, akkor lehet, hogy másképp fogalmazott volna, de azt mondta Jézusnak, hogy hát Uram, egész éjszaka fáradoztunk. Hát semmit nem fogtunk. Tehát nappal menjünk ki. Hát emberileg az, amit te kérsz tőlünk, annak nincs értelme. Emberileg nem tudom megtenni. És a következő mondata az a nagy titok Péternek a hitvallása. De a te szavadra kivetem a hálót. A te szavadra. Nem azért, mert emberileg logikusan levezethető, mert most így kell tennem, hanem azért, mert te mondod. Jézus ezek után, amikor megtörténik a csodálatos halfogás, azt mondja Péternek, hogy emberek halászává teszlek téged. És Jézus ezt nem csak mondja ott a galileai tópartján, hanem egészen beleírja Péter szívébe ezt a mondatot. Emberek halászává teszlek téged. De ott van Zakeus példája. Zakeus története, Jerikó, aki elbújik egy fügefán, és onnan figyeli a názeretit, a mestert, a prófétát. Nem mer előjönni. És Jézus észreveszi, és azt mondja neki, ismerjük ezt a történetet is, gyere le, gyere gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom, vagyis ma a te életedbe akarok belépni. Mától a te életed részévé akarok lenni. És ezt Jézus megint nem csak mondja, hanem beleírja Zakeus szívébe. Beleírja ezeket a mondatokat. És ott a Jóblator nagypéntek tragédiája a kereszten. És Jézus azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Jézus ott az agóniája közepette beleírja ennek az ismeretlen embernek a szívébe ezt a mondatot. Még ma találkozunk. Ferenc pápa legutóbbi írásában úgy fogalmaz, mindaz, amit Jézus megérint, az megfiatalodik. Mindaz, amit megérint, megújul, és eltelik élettel. Hogyan fiatalodhat hát meg az egyházunk, a közösségünk, a plébániánk? Engednünk kell, hogy Jézus elsősorban a mi, az én szívembe írjon. Engednem kell, hogy megérintsen, hogy közel engedjem magamhoz. Mert így tudok élővé, megfiatalodottá válni az egyházban. Azt se felejtsük el, hogy ez nem csak emberi akarat kérdése, amikor megfiatalodásról, megújulásról beszélünk, hiszen a megújulás az elsősorban a Szentlélek munkája. Nagyon szép az a gondolat, amit a II. Vatikáni Zsinat mond, hogy a Szentlélek az evangélium erejével megfiatalítja az egyházat. Szüntelenül megújítja és vezeti. A megfiatalodás és a megújulás főszereplője a Szentlélek. De Isten nélkül mi nem tehetünk semmit. Viszont Isten sem akar nélkülem tenni semmit. szabad akaratot adott, és keres engem, keres ahhoz, hogy eszköze legyek. Isten nélkül nem tehetek semmit. Isten nélkülem nem tehet semmit. Nem akar tenni semmit, bocsánat. Szüksége van arra, hogy igent mondjak, hogy a szívembe írjon, ahogy tette Zakeusnak, Péternek, és mindazoknak, akivel találkozott. Amit ő megérint, az megfiatalodik. Amit ő megérint, az megújul. Amit ő megérint, az eltelik élettel. És szeretné megérinteni a szívemet. Szeretné megérinteni az életemet. Hogy elteljek élettel. Hogy megfiatalodjak. Hogy újra közel legyek hozzá. Minden, ami születik a természetben, az minden belülről születik. Minden belülről újul meg. Olyan szép látni a fákat, a virágokat, és mindazt, ami születőben van tavasszal. Néhány hét múlva, talán egy hónap múlva, sok minden már szinte zöldben lesz körülöttünk. És nézzük meg, hogy mindaz, ami megújulásra kész tavasszal, az belülről újul meg. Nem kívülről történt, nem külső háncsokat vágunk le és hántunk le, hanem mindaz, ami születik, belülről születik, és ontja, borítja le magáról a régit. Amikor megfiatalodni szeretnék, amikor megújulni akarok, és ez nem korhoz kötött, nem helyzethez kötött, akkor az belülről kell szülessen. Engednem kell, hogy Jézus belülről újítson meg engem. Tegye rendbe azt, ami nincs a helyén. De vigyázzunk, mert mikor beengedjük őt az életünkbe, akkor sok mindent a helyére pakol, és nem fogjuk találni. Mint ahogy az anyuka bemegy a kamasznak a szobájába, és rendet tesz. És tényleg rend van. És akkor hazajön a kamasz, akkor sok mindent nem talál. Jó Isten is ilyen, hogy rendbe tesz bennünket. Rendbe teszi a szívemet. És lehet, hogy sok mindent nem fogok találni. Mert kidobja. Egy jó szent gyónással kidobja ezeket. Amikor az egyház megújulásáról, megfiatalodásáról elmélkedünk, akkor azt is látnunk kell, hogy ez a megújulás, ez a megfiatalodás, az soha nem a világhoz való viszonyunkban történik. Az egyháznak nem a világhoz való megújulásáról, az ehhez való kapcsolódásából kell szülessen ez a fiatal lelkület, hanem mindig a Krisztussal való kapcsolatból. Mindig a vele való személyes kapcsolatból születünk újjá. Nem magamat akarom újjá tenni, nem valami technika, valami terápia, nem valamit átrendezve akarok megújulni, hanem engedem, hogy a vele való kapcsolat újuljon meg. Hogy ebben fiatalodjak. Visszatérni a forráshoz. Amikor az egyház megújul, akkor visszatér a forráshoz. És hol a forrásunk? Hát talán legjobban tudjuk mindannyian azt a mottót, hogy minden forráson belőled fakad. Az Eukarisztiában van a forrásunk. Ha tényleg megújulni szeretnék, akkor az Eukarisztiához megyek vissza. Ez a mi forrásunk. A pünkösd a mi forrásunk. A Szentlélek működése, a rávaló hagyatkozás az én forrásom. Az egyház annyiban képes fiatal lenni újra, és fiatal maradni, amennyiben akar újra názáreti lenni. Milyen ez a Názáret? Názáret Mária otthona. Az egyháznak otthonná kell lennie. Mária, aki nevel, gondoskodik, befogad, kísér. Ugyanezzel a názáreti lelkülettel fiatalok között lenni, kísérni, keresni, nevelni, Az egyháznak ez egyik küldetése, Názáretinek lenni. Annyiban tudunk megújulni és újra fiatalok lenni, mint egyház, ha akarunk jeruzsálemiek lenni. Az egyháznak ma is van passiója. A passió folytatódik. Jézus passiója ma is folytatódik, eleven, élő. Amikor földdel egyenlővé tesznek keresztény templomokat, ölnek meg több tízezer és százezer keresztény családot, gyermeket, fiatalt, édesapát, édesanyát. Jézus keresztútja, passiója ma is tart, ma is zajlik. És az egyháznak ezt a passiót felvállalni, küzdő egyház. A fiatal, amikor meglátja a kényelmes egyházat, akkor elszomorodik. Nem találja, nem, ez nem az evangélium. A küzdő egyház, a passió, ez benne van az evangéliumban. A kényelmes egyház nincs benne az evangéliumban. Az életünkkel elmondani a feltámadást. Amikor a fiatal azt érzi, hogy mi tanítjuk, amikor meg kell tanulja az evangéliumot, és ezt nem látja, akkor nem találja az egyházat, akkor nem érzi, hogy ez az egyház fiatal lenne, hogy ez az egyház igaz lenne, az egyház bátor lenne, élő lenne, hűséges és hiteles ahhoz, amit hordoz, amire küldve lett. Menjetek, tegyetek tanítványommá mindenkit. Nem találja. Annyiban tudunk fiatalok lenni és maradni, hogyha akarunk betániai egyház lenni. Mi történt Betániában? Kik éltek Betániában? Mária és Márta. Micsoda egyensúly ebben az otthonban, Mária és Márta otthonában. A szolgálat és az imádság. Amikor találkozik a szolgálattal, az odaadott élettel egy fiatal, amikor megtapasztalja valaki, tényleg oda teszi önmagát. Tényleg odaadja önmagát a szolgálatban. Amikor találkozik egy fiatal az imádkozó egyházzal. Nemrégen Rómában jártam, és egy hatalmas templomba mentem be este. Nem találtam imádkozó embert, de találtam 3-4 olyan embert, aki egy asztalnál ült és beszélgetett. Mindenről beszélgettek. Végig hallgattam, én közben próbáltam egy picit az oltári szentség körül lenni. Vajon mit talál egy idegen, egy fiatal, amikor beép a templomunkba? Lát-e bennünket imádkozni? Találkozik-e imádkozó felnőttel? Találkozik-e imádkozó keresztényel? És akarunk-e Emmauszi egyház lenni, aki tudja, hogy úton van, aki vissza akar térni a forráshoz? Vissza akarok-e térni a forráshoz? Ahhoz, ahonnan elindultam. Az Emmauszi tanítványok elindulnak Jeruzsálemből búsan, kiábrándultan, megfáradtan, és amikor Jézussal beszélgetnek, amikor részt vesznek a kenyértörésben, akkor felismerik, és minden megújul bennük. Visszamennek Jeruzsálembe, onnan, ahonnan menekültek. Amikor érzi egy fiatal, hogy van visszaút, van bűnbánat, az egyház tud bocsánatot kérni. Az egyház mellettem van, ismer engem, kíváncsi rám, leül velem beszélgetni. Akkor megtapasztalja, hogy igen, ez az egyház, ez egy hűséges közösség. Hűséges ahhoz, amiért küldve lett. És akarunk-e pünkösdi egyház lenni, aki mer hagyatkozni a Szentlélekre, aki bátor, aki reményelteli, és megint csak imádkozó egyház. Szent II. János Pál pápa írja épp az európaiaknak, hogy térj magadhoz, Európa, légy önmagad, fedezd fel eredetedet, éleszd fel gyökereidet. Egy virág azért tud virágot bontani, mert van gyökere. Az a virág, amelyet letépünk, és azt várjuk, hogy aztán kinyíljon, az gyökér nélkül nem tud táplálkozni. A fiatalok élő és hiteles egyházat keresnek. Élő és hiteles keresztényt, élő és hiteles felnőttet, bennünket keresnek. És ha ezt megtalálták, akkor mondhatjuk el, hogy az egyház megfiatalodott. Ha én fiatal leszek, ha én újra hűséges leszek ahhoz, ami az én hitem, és visszatalálok a forráshoz, akkor megfiatalodhat az életem, a közösség élete és az egyház élete. Amen.
Hogyan fiatalodjon az egyházi közösség? Serfőző Levente prefektus, a Szegedi Egyházmegye ifjúsági referensének március első péntekén elhangzott szentbeszédét hallották. Mária Rádió.